Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. Egy oktató útját számos siker és számos nehéz pillanat kövezi ki. Azonban vannak olyan események is, amikor ez a két dolog találkozik. Talán egy ilyen pillanat az, amikor bizonyos helyzetben a diák képes túltenni a mesterén, azaz a tanárán. Ez lehetséges, hogy fáj az embernek, viszont nem túlzás azt állítani, hogy minden tanárnak mosolyt csal az arcára, mert bizonyos mértékben ő is hozzájárult az egykori diák megszerzett tudásához. Talán ez a tanítás egyik legszebb pillanata. Témánk: a tudás egy útlevél a világhoz. Meghívottunk dr. Kádár Magor, egyetemi docens, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem szenátusának alelnöke. Magor, köszönjük, hogy ismételten elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél az Alma Materbe. Szeretettel köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Jó napot kívánok, szervusztok!
Elsősorban elevenítsük fel, hogy miről is beszélgettünk a múlt hónapban.
Igazából nekem, ami megmaradt, túlmenően azon, hogy megpróbáltunk nem egy önéletrajz szerinti bemutatkozót készíteni, igazából a pályaválasztásnak a nehézségeiről beszéltem, most a saját életemben is, de ahogy elnézem a mostani diákokat, körülbelül ugyanezt hozzák ők is. Az én időmben ez furcsa volt, most ez már nem furcsa, nem természetes, ez az útkeresésnek a lehetősége, illetve arról beszéltünk, hogy a különböző megszerzett tudások később felhasználhatók, akár csak a kompetenciák, ezek így mind konvergálhatók. És hát meséltem, ugye Vásárhelyről milyen vagány hely, mint alapjáraton Marosvásárhelyi, és most már arról is fogok mesélni, hogy Kolozsvásárosz hely, csak hát váltottam a bolyai farkasról, most már a Bábes-Bolyaira. De alapvetően ennyi történt csak az életemben az elmúlt egy néhány évben. Beszéltünk képzésekről, elkezdtünk beszélni oktatásról, úgyhogy a szívem csücske az mindenképpen már érintve volt, és azzal az ígérettel ültünk le most, hogy akkor kicsit beszéljünk többet a tanításról, oktatásról, diákokról, közösségről, amelyben élünk.
És súroltunk még egy témát, ami szintén egy kimondottan nehéz feladat lehet, ez pedig a tanszék alapítás a kommunikáció kar esetében. Arra kérnélek, hogy akkor ebbe a folyamatba avass be minket és a hallgatókat.
Majdnem úgy fogom kezdeni, hogy hol volt, hol nem volt, mert már az első végzett évfolyamnak a 10 éves találkozója is régen volt. Igazából a kommunikáció tanszék az a Bábes-Bolyai Tudományegyetem magyar kommunikáció tudományi oktatása. 2004 körül jött létre, és azért mondom most, hogy körül, mert ugye ez egy folyamat volt. Románul már létezett, illetve volt magyar nyelven is újságírás oktatás. És mi ott kezdtünk el tevékenykedni, én a hungarológia doktoriskolába felvételiztem, Vince Orsé pedig már ott volt a tanszéken munkatársa, és így jött össze, vagy így kezdtünk el gondolkodni a kommunikáció szakban, és nem volt könnyű, egyrészt azért, mert elég káoszos volt az oktatási rendszer, na most sem átlátható, sőt az új tanügyi törvény éppen közvitára van bocsátva, tehát mindenki kapaszkodja meg, hogy itt össze mi lesz. Viszont a lehetőségekhez mérten, hát azt mondom, hogy sikerült összehozni és elindítani. Nagyon sok jó ember állt mellénk, idősebb kollégák, fiatalabb kollégák, és nagyon intenzíven használtuk azt a networkot, azt a kapcsolathálót, amiről azóta sokat meséljük, hogy mennyire fontos, de akkor éreztük igazából. Külföld, belföld, román kollega, magyar kollega, ahogy mellénk álltak. Volt egy filozófia kommunikáció, egy előfutára ennek a szaknak, igazából ott találkoztunk, amit úgy valahogy, még a kettős szakosodás akkor szabályos volt, egy létezett az oktatási törvényben, most kvázi nincs, de az új oktatási törvény talán ismét lehetőséget ad erre. Ott találkoztunk diákokkal, akik mesélték, hogy hát ők inkább a kommunikáció rész miatt választották ezt a szakot, mint a filozófia miatt, úgyhogy kicsit hozta ezt a gondolatot, hogy akkor legyen kommunikációszak. Ugyanakkor teljesen igazuk volt az akkori filozófus diákoknak, a kommunikációt nagyon jól lehet párosítani más szakterületekkel, és például már Magyarországon, de nagyon sok nyugati államban azt látjuk, hogy ezek komplementáris szakok lesznek. Ha mondjuk újságírással párosítom, akkor valószínűleg média, most már online média, tartalomgyártás és előállítás lesz majd a végkifejlete. Magyarországon ez az egyik párosítás, de lehet mondjuk a filológia, a szabadbölcselet területén belül párosítani, vagy ahogy nálunk volt a filozófia, és akkor ugye más vetület itt lehet kiaknázni pszichológiával, közgazdasággal, úgyhogy eléggé verszatilis ez a szakma. Mondtuk is, hogy ha mennyasszony lennénk, hát sok kérünk lenne különböző szakok részéről, de mi így gondoltuk, hogy maradj a kommunikáció. Annak is az általános kerete, ugye kommunikációs közkapcsolatok szakok, miközben a román tagozaton volt már reklámszak, és ha minden igaz, hát hamarosan indul digitális kommunikáció is, ami a digitális platformoknak a működését és tartalomgyártását, dizájnját, programozását fogja majd tartalmazni. Úgyhogy ezek szak ágak vagy szak területek lesznek, amelyek később jelentek meg. A mesterink az ne tévedje 2005-ben indult, ha jól emlékszem, professzoria program nyertes mesteri volt, mert úgy gondoltuk, hogy nem az alapképzést folytatjuk, ugye a román törvény lehetőséget ad arra, hogy tudás elmélyítése legyen, kompetenciafejlesztés legyen, vagy didaktikai mesteri legyen. Ez a három opciónk van. A mesteriknek a nagyon nagy része az ugye a tanulmányok folytatása vagy elmélyítése. Mi azt mondtuk, hogy kompetenciafejlesztés, fél év verbális kommunikáció, fél év nonverbális kommunikáció, fél év önismeret és fél év arculat design. Na most ez idővel aztán egy kicsit már kavarodni kezdett, átalakulni kezdett, megjelentek az online tárgyak, vagy az online platformok a felületekkel foglalkozó tárgyak, ahogy haladtunk előre, de a mesterünk az azóta jól működik, és nagyon, vagy azt hiszem, az erőssége az, hogy a különböző szakokról érkező diákok kielégíthetik a kíváncsiságukat a kommunikáció irányában, ugyanakkor nem kell bepótoljanak egy teljes alapképzést. És van diákunk filológiától kezdve, mindeniben van lelkészünk, vagy lelkésznünk, aki eljön történelemről, földrajzról, jogról, értelemszerűen kommunikációs újságírásról jönnek diákok. Ez most a legutolsó egy folyamot próbáltam fejből felidézni, hogy éppen honnan vannak diákok. És doktoriskolánk is lett, 7. éve van doktoriskola, számoló 8 éve habilitáltunk, hogy a kommunikáció tudományok területén magyarul ez a doktoriskola létezik és működik. Egyébként érdekessége, és ahogy tegyem hozzá a szervezési elvet is, nem váltunk külön a román és német tagozattól, gyakorlatilag a Bábes-Bolyaina a jog, meg a sport nem vált külön, mi pedig nem is akartunk külön válni. Egyrészt nagyon jól talál a szó, másrészt olyan kutatói közösség van így a három szaknak a csoportjait nézve, amiről lemondani kár lett volna. És ez egy sokkal erősebb szinergia, így ahogy most vagyunk. Úgyhogy közös tanszékünk van, és akkor ezen belül a magyar tagozatot hoztuk mi létre. És köszönjük szépen, jól van, dicsekedjek a rankingben, az országos minősítésben, ami nemrég jelent meg, első helyen vagyunk, ismét. Ezelőtt 10 évvel vagy 8 éve volt még egy ilyen felmérés Romániában, akkor is mi voltunk az első helyen, úgyhogy nem mondom, hogy unalmas, hanem látszik akkor a befektetett munka eredménye minden szakon. Most nem csak a magyar tagozatról beszélek, nagyon jó kollégáink vannak a román és német tagozaton is.
Hogyha itt már bejött az adminisztráció, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy benne vagy a Bábes-Bolyai Tudományegyetem szenátusában is. Itt milyen feladataid vannak?
Benne, hát, ahogy mondanák, mifelénk. Hát ez úgy volt, hogy 16 évig voltam az intézetvezető, a magyar tagozatért, a kommunikáció magyar tagozatáért felelőse, oktatója, most pedig, hát szenátusban voltam már, ebben a mandátumban a szenátusnak az alelnöke vagyok, ami azt jelenti, hogy a magyar tagozatot képviselő és a magyar tagozatért felelős alelnök vagyok. Ugyanígy van a román és a német tagozatnak egy-egy alelnöke, ugye a Bábes-Bolyainak a struktúrája elég szépen hozza ezt a multikulturális viszonyt, vagy multikulturális rendszert, ami egyébként törvényben le van írva. A Marosvásárhelyi Művészeti és a Marosvásárhelyi volt Orvos és Gyógyszerész Tudományi Egyetem. Ez a három egyetem van nevesítve, hogy a törvényben, mint multikulturális egyetem. Elviekben én úgy gondoltam, hogy azért megyek oda alelnöknek, mert nagyon jó a mostani felállás. A mostani rektor Dan David egy nagyon racionális és ilyen kutatás, szakmai teljesítmény, egy ilyen performance addict, így is mondhatom. Tehát neki az a fontos, hogy az egyetem jól működjön, minőségi legyen, és hát pénzparipát, fegyvert emellé tud rendelni. A tagozatok között most jó a viszony, és mondtuk, hogy hát akkor építkezzünk. És azt szerettük volna, hogy legyen egy új egyetemi karta, aminek már rég az ideje, és egy új magyar tagozati stratégia. Na, február közepén volt a választás, március, azt hiszem 8-án volt az iktatása a rektornak, és ugye minden más funkciónak, mert a minisztérium el kell fogadja, rá kell bulindul, tudomásul kell vegye, és március 10-én kaptunk egy Covidot, és akkor két év mandátumból arról szólt, hogy a Covidra hogyan állunk át, meg hogyan állunk vissza. Úgyhogy egy kicsit idegölő volt kitalálni hát az egész rendszert újra, hogy működjön az oktatás, hogy a törvényes szabályos kereteket is megtartsa, tehát nem mondhatok le bizonyos dolgokról, mert ugye érvénytelen lesz az oklevél egy adott pillanatban, de közben a diákok is váltsanak online-ra, a tanárok is váltsanak online-ra, a tanárok próbáljanak jó órákat tartani online, legyen hozzá megfelelő online platform, legyen hozzá az itt maradóknak mindenféle biztonsági előírás legyen betartva. A diákokkal nem csak oktatásként, hanem mint közösség is kell foglalkozni, tehát rendezvények, események, pszichológiai tanácsadás, akkor lett 20 pszichológusunk, akik kizárólag a diákok tanácsadásával foglalkozik, ami hát ugye az alkalmazkodás, a burnout, az otthonülés, két év által termelt problémáknak a feldolgozásában próbál segíteni. Azt terveztem, hogy ugye karta stratégia, két év járvány volt, most már túl vagyunk a kartán és a stratégián, és elszóltam magam, amikor a kartát a minisztérium jóvá hagyta, hogy na akkor hátra dőlhetünk egy kicsit, igaz, mert rá egy hónapra kitalálták, hogy hát legyen új oktatási törvény. törvény, na ez az, aminek a közvitája, az ugye nemrég zárult le, egész nyáron erről volt szó, és megvannak most már a keret és a formái, mind a közoktatásnak, mind az egyetemi oktatásnak. Ez egy kihívás volt. Úgyhogy most azt mondanám, hogy egy kicsit azért hátradőlnék, mert lejárt a járvány is, meg megvan a törvény is, nem merem hangosan mondani, mert nem tudom, hogy mit hoz a holnap. Úgyhogy az attribúcióim nagyjából ezek, elég sok időt veszel, és eléggé nem szeretem, hogy adminisztratív munkával töltöm a napjaim egy részét, néha a nagy részét. Úgy gondolom, ez egy szükséges munka, de nem volna baj, ha nem én kéne végezzem. Szeretnék tanítani, szeretnék olvasni, szeretnék saját kis kutatásaimmal foglalkozni, vagy nem kis kutatásaimmal foglalkozni. Úgyhogy szeretek tréningek, szakanyagot fejleszteni, ezeket mind szeretem, az adminisztratív most már ennyi év után nagyon nem kihívás, és nem motivál, de ezt a mandátumot azért tisztessége bücsülettel még végigviszem, és meglátjuk, mit hoz a következő, nem ez a február, hanem a rá következő 24-es február.
És akkor térjünk vissza a diákok berkeibe, hiszen Kádár Magor neve kimondottan ismert jó értelemben. Mit kell tegyen egy oktató annak érdekében, hogy elérje ezt a kitüntetést, státuszt?
Hogy a neved ismert legyen, az körülbelül olyan, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy szentté avassanak, hát elsősorban meg kell halni. Az ismertség is erről szól, hát ha eleget vagy itt erre fele, akkor előbb-utóbb ugye látni fognak, hogy ismernek és felismernek. Én úgy gondolom, hogy egyrészt az állandó jelenlét, másrészt a következetes munka, illetve azok az asszociációk, amelyekkel rendelkezik valami, most kicsit brandingesen beszélek, elnézést, ez a szakmám. Tehát, hogyha a nevemhez tudnak kötni 2-3-5 dolgot, amivel én foglalkozom, akkor valaki felismerhető lesz. És ha jó vagy ezen a területen, meg elég hosszú ideig jelen vagy ezen a területen, akkor te leszel az első asszociáció. Azt hiszem, hogy ez ennek a szakmai lineáris építkezése. Ezen túlmenően, hogy a diákok mit gondolnak, ez egy jó kérdés. Megnéztem, hogy ki volt a jó oktató az életemben. 2007-ben volt egy év oktatója díj, második helyezés. Egy elég szép és egy elég rangos elismerés volt akkor. És írtam egy listát a számomra releváns oktatókról, és mindenkinek írtam egy e-mailt is, egy köszönő e-mailt. És volt olyan, aki visszaírt, látta a címzetteket, hogy de neki egész pontosan miért írtál? Vagy mitől voltunk? Mert olyan oktató volt, akit mindenki ismer, de mindenki félt tőle, és senki nem szerette. Alapvetően mi szerettük ezt az oktatót, mert borzasztó szigorú volt, kicsit merev is, de nagyon következetes. Ezért tudtuk azt, hogy akármit tesz vagy mond, annak nagyon erős indoka van. Soha nem volt kérdés például az, hogy ha egy jegyet kaptál, miért az a jegy. Nagyon pontosan tudtad, mivel kell felkészülni, hogyan kell oda menni, mit kell tudni, mit kell vinni, mit kell elvégezni. Tehát a rendszere átlátható volt, nagyon szigorú volt és nagyon következetes. És azt láttam, hogy a diákok szeretik, vagy hogy tudnak hozzá viszonyulni. Hát egy kávéra nem megyünk el vele, az teljesen biztos, de korrekt volt. És a listát megnézve próbáltam következtetéseket levonni, hogy igazából azok a személyek, akik számomra meghatározók és fontosak, nem biztos, hogy mindig a szakmai tudásuk, nem biztos, hogy mindig a funkciójuk, sőt, soha nem a funkciójuk miatt, hanem a hozzáállásuk miatt lettek érdekesek és vonzóak a diákok számára. És ezt a hozzáállást kellene valahogy fogalmazni. Gondolj vissza mindenki mondjuk a középiskolájára, melyik tanár tetszik, és kiderül, hogy melyik tanár volt vagány. Az, aki úgy tudott hozzáállni a diákokhoz, hogy közvetlen volt, soha nem volt lenéző, el tudta magyarázni 6-szor is ugyanazt, látod, hogy van benne egy szeretet, meg van benne egy empátia, túlmenően azon, hogy igen, egy oktató, aki lehet szigorú, vagy kevésbé szigorú, szétszórt, vagy nagyon feszesen, nagyon jól szervezetten. Ezek alapvetően mellékes dolgok. Azt hiszem, hogy a hozzáállás fog dönteni, és most már tudjuk, hogy van felmérés arra, hogy a szakmát is úgy választják sokan, hogy milyen volt a tanárod. Hát ha jó volt az iskolában mondjuk a matek tanárod, akkor hajlandó vagy elmenni matek, vagy valamilyen reál egyetemre, ahol erős matematikát kérnek. És ezek pályákat fognak meghatározni, vagy pályákat fognak elindítani. És én valahogy megpróbáltam ezt egy kicsit követni. Hogy mennyire jó, ezt majd elmondja mindenki, ugye a branding az arról szól, hogy nem te kell elmond magadról, hogy jó vagy, vagy nem jó vagy, te elmondod, hogy mit kínálsz, mit tudsz, és akinek tetszik, és ezzel rezonál, akkor majd azt fogja mondani, jó, rendben, akkor elfogadunk, és legyél te a tanár, vagy a hozzátok hallgatónak. Úgyhogy azt hiszem, az őszinte kommunikáció, ez működik, ezt nem kapod meg, amit nem kapsz, miatt nem ígérek, what you see is what you get, és ezt elég gyakran hallom a diákok részéről, hogy azt kapod, amit látsz.
Én akkor most mégis arra kérnélek, hogy brandingeld magad, méghozzá azzal, hogy melyek voltak azok a pillanatok tanári pályád során, amelyekre a legbüszkébb vagy.
Jaj, ha én tudnék erre válaszolni. Nincs legbüszkébb a pillanatom, de vannak jó pillanataim. Most mondhatnám, hogy az előbb említett évoktatója díj az az volt, de igazából az csak egy folyamatnak volt a visszajelzés, és sokkal büszkébb vagyok arra, hogy a diákok jelöltek, vagy a diákok hozzájárulása miatt kerültem be ebbe a versenybe. Ez például egy jó jelzés volt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy végigmentem a Vibe-on, most a nyáron, néhány hónappal ezelőtt a Marosparton, és azt láttam, hogy a szervezők között egyértelműen, hát kommunikációsokról beszélünk, tehát a szervezőknek a nagy része kommunikációs diák, a média kapcsolatok és felelősség nagy része kommunikációs diák persze, de a média, az azt a másik felén ülő képviselő is, tehát a kollégák vagy a média munkások egy része kommos volt. DJ éjszaka, tömeg van, kommunikációs volt. Aki a protokollt vezeti, vagy intézményeket hozott ide, kommunikációs volt, és egész Vibe nekem egy ilyen büszkeség volt, amit úgy nagyon nehéz kimondani, egy öppen volt Keszeg annak kolléganőm, és akkor mi mutogattuk, hogy ez az előadás, és megnézzük a panelt, értem szerint az előadásnak a panelit, ez az előadás, aki tartja, ez kommos volt, ő hozzánk kötődött valamilyen módon, vagy tanítottuk, és ez egy nagyon nagy elégtétel. Az is, hogy az egyik food truckot egyébként kommunikációs üzemelteti, mert neki van egy kis startupos magánvállalkozása, úgyhogy igazából mondtam, hogy hát a kaja az nem rossz, de a kommunikációja határozottan jó volt, közben megnéztük az online-offline felületeit. Úgyhogy ez egy büszkeség. Mondjak még egy példát. Egyszer elvittek előlem egy projektet, diákok. És én, mint cégvezető meg tulajdonos, ilyenkor hát ez rosszul esik, vagy hát kellemetlen, hogy valaki más nyerte meg a programot, amire bármennyi időt és energiát áldoztál, aztán talán megnéztem, hogy kik nyerték meg, és értem, hogy miért ők, és hát ugye azért, mint tanár, nem mint cégvezető, már mint tanár, azért úgy büszke voltam rájuk, hogy na, ugye, ezt így kell csinálni, honnan tanultak projektet írni, hát honnan, hát innen tanultak tőlünk, úgyhogy van egy ilyen büszkeség, úgyhogy akkor szóltam a kollégának, hogy ez a projekt nincs, úgyhogy most keresünk valami mást, de egyébként ugyanakkor szóltam a kollégáknak is az egyetem, hogy jé, ők ezt elvitték előnünk. És egyébként azt fogom mondani, hogy teljesen jogosan, nagyobb csapatot szedtek össze, sokkal több részletre tudtak figyelni, úgy alapvetően jobb volt az ajánlatuk, pont, és ők nyerték meg.
És melyik az a pillanat tanári pályás során, amelyikre nem vagy büszke, avagy biztosan másképpen tennéd most?
Azt hittem, hogy az előző kérdés a nehéz. Vannak olyan projektek, amiket azt hiszem, hogy túl hamar abba hagytunk, vagy olyan lehetőségek, amikről azt mondom, hogy túl hamar lemondtunk. Ez persze nem látszik, mert kívülről ugye csak az látszik, ami van, vagy ami itt jött. De amikor látod azt, hogy még talán lehetett volna, akkor elgondolkodtad. Nem biztos, hogy az időnkben és az energiánkban belefért volna, és nem biztos, hogy totál sikeres lett volna, mint ahogy azt mi elterveztük, vagy hogy számítottunk rá, de talán ezt ugye egy kicsit ezt hiányolom. Amit szintén hiányolok, hogy kevesebb figyelmet kapott, nem kudarc, csak hiány, kevesebb figyelmet kapott például a felnőtt oktatás. És most az anagógiának a szakoktatás részére gondolok elsősorban, például a posztgraduális programok, amelyekkel találkozunk a már végzett diákokkal, vagy a pályán levő szakemberekkel, akik eljönnek egy kiegészítő tudás vagy kompetencia csomagért. Azt hiszem, inkább ilyen kényelmetlen helyzeteket tudok mondani, szégyen teljes eset úgy különösebben nem. Vagy szerencsére nincsen még trauma. Most, hogy mondod, terápiázzunk egyet. Nincsenek traumáim ezen a pályán. Negatív élményeim vannak, ezek elsősorban személyekhez köthetők, vagy személyekhez kötődnek, nem mindig vagyunk azonos hullámhosszon, vagy nem mindenkinek ugyanaz az indítatása. Legyek finom és nőies. És hát negatív személyeket, azt hiszem, ez mindenkire érvényes a szakmádon, a pályádon, a munkahelyeden. Ilyenekkel azért lehet találkozni.
Az egyetemi oktatás nem kis feladat, és erre még rájön ugye az egyetem szenátusában kifejtett tevékenységed is. Mikor van szabadidőd, és mit csinálsz akkor, amikor éppen nem dolgozol?
Jaj, el kell meséljem. Hát a workaholizmus, vagy a munkafüggőségnek az első feltétele, vagy a legjobb módja az az, ha szereted, amit te foglalkozol. Mert akkor nem tehet. Persze vannak a klasszikus, hogy tudom, ez a menekülsz a valami elől, a minden elől, és akkor majd attól leszel munkamániás. Az egy másik megoldás. Annak egy negatív indítója, vagy triggere van. Én nagyon szeretem, amivel foglalkozom, ezért képes vagyok 10-12 órát dolgozni egy nap. Tehát ezt simán a járvány alatt meg is mutattam, hogy valóban tudok. Nem lett jó vége, tehát kérlek, ne tegyétek, amennyiben lehetséges, de lehet. Úgyhogy igen, oktatók, igen, van adminisztratív tevékenységem a szenátusnál, vezetek közben egy képzésekkel és brandinggel foglalkozó céget, ahol közben képzéseim és branding projektjeim is vannak. Emellett pedig próbálok menedzselni egy egész házat és életet, de valójában, ami működik, nagyon sokat utazunk. Nagyon sokat azt kell érteni, hogy én ugye time managementbe foglalkozom, időgazdálkodásra foglalkozom évek óta, gyakorlom, tanulom, tanítom, és szervezem, hát most már ugye szeptember, a novemberi utazásunkat tudom, a februári utazásunkat tudom, és hát a nyáron gondolkodunk még, ott egy kicsit a program még változik. Úgyhogy alapvetően nagyon szeretünk utazni, és ilyen időpontokat választunk, mint november és február, mert extra szezon, tehát nincs tömegnyomor sehol, mindent féláron lehet vásárolni, megvenni jegyet szállást, szolgáltatásokat és így tovább. Ugyanakkor például február az egy új időpont, mert a szessziónak a második, harmadik hete, a vakációs hét és talán még a posztszessziónak az eleje, igazából ott egy ilyen 3-4 hetes szabad időszak van, amikor utazni tudunk. Úgyhogy ezt mindig máshova, mindig megszervezve, tudom, mit akarok látni, eseményektől kezdve, az épített kulturális örökségen keresztül helyi szokásokat, helyi embereket, helyi konyhát egyetemen kipróbálunk. Ezek nagyon intenzívek. Pont úgy, mint ahogy élünk, az életritmusunk is ilyen, úgyhogy a szabadság az nem lehet olyan, hogy hátradőlök és nem csinálok semmit. Kifektetsz a napra a tengerparton, akármilyen gyönyörű a tengerpart, 20 perc múlva már nem tudom, mihez kezdjek magammal. Kivétel, ha olvasok, akkor békén lehet hagyni engem mondjuk 3 órára, de az, hogy 10 napon keresztül minden nap reggeltől estig feküdjünk a tengerparton, én azt nem tudom. Úgyhogy a kirándulásunk általában ilyenek, hogy nappal járunk, reggel korán, amikor még nincs nagyon meleg, járunk, ebéd, sziesta, és akkor utána megbeszélhetjük azt, hogy legyen tengerpart, és azt a 3 órát úszásra meg olvasásra, azt, hogy kibírom én is, az üremben van.
És hogyha a teljes életedre kellene reflektálni, mit mondanád? Mi az ars poétikád?
Vagyok elég öreg ahhoz, hogy ezt megkérdezhessék tőlem? Izgalmas, megint a diákjaimról fogok mesélni, nem tehetek róla. Ez olyan vagyok, minden rossz szülő, tehát én csak a diákjaimról akarok mesélni. Bocsánat, minden jó szülő, aki gyerekéről mesél folyton. Velük dolgoztunk ki egy ilyet, van ez a saját miértednek a meghatározása. Gyakorlatilag arra a választ, hogy miért kelsz fel reggel, vagy miért vagy te a világon. Túlmenően azon, hogy otthon legyünk benne, amint ezt Tamás megállapította. Úgyhogy velük dolgoztunk, és igazából ott próbáltuk megfogalmazni ezt, és nálam egy az oktatáshoz kötődik ez is. Szeretnék ugye oktatással foglalkozni, úgyhogy annak legyen valamiféle hatása a környezetre, segíts az ötletek generálását, segíts a közösségek épülését hosszú távon, hiszen ez volna a cél, és hozzon létre egy olyan inspiráló környezetet, ami a következő generációk számára is segíti majd a fejlődést és a gondolkodást. Úgyhogy igazából majd lesz egy betű szerint megfogalmazott árszpolitikám, akkor valószínűleg, hogy arról fog szólni, hogy a világ átalakítása vagy segítése az oktatás által, én ebben feltétlenül hiszek. Erről még nem tudott senki meggyőzni, vagy lebeszélni, vagy az ellenkezőjéről meggyőzni. Úgy gondolom, hogy a világ így alakítható. Minél több tudással, minél több tanulással, kompetenciával, és akkor ehhez járul értelemszerűen az empátia, a többiekre való figyelés, a közösségeknek az építkezése. Ez is egyébként mind oktatási kérdés. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy az oktatás ezt ne tekintse tudás átadás vagy tudástranszfer folyamatnak kizárólag, az egy nevelési folyamat, egy kompetenciafejlesztési folyamat, és nem utolsó sorban egy önismereti folyamat a tanár számára. Mert a tanár is rengeteget tanul a folyamat során önmagáról, meg a környezetéről.
És ennek fényében akkor mit jelent számodra a tudás?
Elsősorban, hogy mi a tudás, ugye az első válaszom az, vagy az első az eszembe jut, az ugye a második világháború alatt, és nagyon sok dokumentumfilm, meg nagyon sok emlékezés és művészi alkotás is arról szól, hogy a tudás volt az egyetlen dolog, amit nem vehetnek el tőled. Tehát ez volt az, amit magaddal viszel, bármi történik, bárhova mész. És ez egy ilyen világháborús következtetés volt, értelemszerűen elsősorban az üldözöttek számára. Ez most még igazabb, mert a tudás az, ami veled marad, bárhova mész, és most egy olyan világ küszöbén állunk, ahol a hely helyhez kötöttség az oldódni fog nagyon nagy mértékben. Már most ugye a nomád, meg a digitális nomád kifejezés az létezik, és már most látom azt a diákjaimat, hogy bőven elég nekik, vagy bőven megelégszenek azzal, hogyha egy mobiltelefon és egy laptopot birtokolnak, és onnan tovább semmi más nem kell, mert tovább megy a világban. Na, viszont a tovább mész a világban problémához, hát az kell, hogy légy szíves, beszéld annak az országnak a nyelvét. Legyen egy olyan szakmád, amit laptopon ugye bárhonnan végezhetsz, vagy foglalkozásod, vagy tudásod, amit laptopon bárhol végezhetsz a világon, nem kell itt maradjál helyben, vagy bárhol maradjál helyben. Ehhez viszont szükséges, hogy egy olyan tudásod legyen, ami így is érvényesül. És másik oldalát válaszolva a kérdésnek, a tudás az kompetenciával ötvöződik. Tehát önmagában a nagy tudás az még nem biztos, hogy elég, vagy nem biztos, hogy erény. Szép és dicséretes, de az a kérdés, hogy tudod felhasználni, hogy tudod a közösségednek visszaadni, hogy tudsz ebből építkezni hosszú távon. Úgyhogy vagy a kettőnek az ötvözetét szeretném látni, és az oktatási rendszer is egyébként efelé kell eltolódjon. Van már, ez most megint felső oktatásban kicsit könnyebb, mert ugye nem annyira merevek a keretek, de még mindig úgy érzem, hogy sem ott, sem máshol nincsen elég kompetencia alapú oktatás, ami segíti a tudásátadást, a tudásszerzést, a tudás facilitálását. Úgyhogy igen, számomra a tudás az egy érvényesülési lehetőség, és egy útlevél a világhoz, esetleg én a szószoros értelmében is.
Ha újrakezdhetnéd, akkor is ezt a sokak által akár keszekuszának nevezhető pályát választanád?
Amennyiben én választom a pályát, és nem a pálya választ engem, valószínűleg igen. Nagyon szeretem az oktatást, nagyon szeretem. Diákokkal is, de igazából emberekkel dolgozni ilyen téren. Ugye tréningeknél mindenféle korosztályom van, nem csak a fiatalokra összpontosítunk. Valószínűleg valami hasonló lenne akkor is, ha újra kezdeném, mint ahogy most van. Nem hiszem, hogy ez az egyetlen pálya, amin megéri élni, és amin én érvényesülni tudnék értelemszerűen. Ez egy olyan, amit szeretek. És az előző beszélgetésből ugye a múlt haviból kiderül az is, hogy sokszor váltottam egyetemet, pályát, életemnek helyszíneit, azért, hogy megtaláljam azt, vagy azokat a tevékenységet, amelyek engem kielégítenek, és számomra elégtételt hoznak. Ha ez megvan, akkor azt hiszem, hogy jól tudom végezni a tanári munkámat. Ha unom, akkor mindenki tudja, milyen az unott tanár, diákjai nem, már csak ő unja jobban a saját óráit. De azt meg nem szeretném. Majd ha úgy érzem, hogy unni kezdem, az az a pillanat, amikor abba kell hagyni. Mind az oktatás, mind a képzést, és valami egészen mással foglalkozni.
És akkor zárjuk azzal a beszélgetést, hogy hol és hogyan látod magad 15-20 év múlva?
Hát életben látnám magam. Nem tudom megmondani pontosan, hol leszek 15 év múlva. Vagy itt, vagy máshol. Azt hiszem, hogy a határok annyira fel lesznek addig oldódva, virtuális és a nem virtuális valóság között, hogy bárhol lehet valaki. Feltételezem, hogy szeretném azt hinni, hogy oktatásban, képzésekben fogok akkor is dolgozni, tudva azt, hogy egészen más lesz a világ. Tehát az, amit most online, offline-ről beszélünk, és jaj, mekkora kihívás, néhány éven belül a metaverzum, vagy a bármilyen virtuális világ akkora lenyomatot fog rátenni az oktatásra, meg az életünkre, hogy újra kell majd gondoljuk nagyon alaposan, majd később a mesterséges intelligencia, machine learning technológiái fognak behozni nagy változásokat, úgyhogy nem jósolnék, de sejtem, hogy valahol az oktatástanulás környékén vagy környezetében leszek, esetlenként majd egy avatar a valamelyik virtuális világban, tehát legalább akkor a ráncaim nem fognak látszani.
Magor, elérkezett ismét a műsoridő vége. Köszönöm, hogy a mai Alma Mater vendége voltál.
Köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Materbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Kádár Magor egyetemi docensnek, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem szenátusának alelnökének köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. Az Alma Mater szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Alma Materrel legközelebb október utolsó péntekén jelentkezünk, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!